Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok, egy post-festám pillanatot élünk meg itt a tetőteraszon, hiszen október 10-e és 11-e között zajlott az a nemzetközi szakmai fórum Kolozsváron, amely a vallások és kisebbségek kérdéskörét próbálta újra értelmezni, illetve hát a novumokat is bevonva újra definiálni, és a vallásnak, mint az etnokulturális identitás újratermelési potenciáljának a hát elemzését is célul tűzte ki ez a konferencia. Kis Dénessel ülünk itt a tetőteraszon, házigazdaként volt jelen, vidék és vallás szociológus a szakmája. Köszönöm, hogy eljöttél, és hát mi nem lehettünk ott, mert most egy konyhatitok. Én továbbítottam ezt a programot a kollégáknak, viszont az a kollégánk, aki általában a konferenciákon jár, legalább két helyre már el volt ígérkezve, úgyhogy ennek tudható be, és itt most plénum előtt bevallom, hogy hiányzott akkor és ott a Kolozsvári Rádió, most pótoljuk ezt. Köszönöm, hogy itt vagy.
Jó estét kívánok, köszönöm én is, hogy itt lehetek.
Házigazdaként ez hát végül is az év eseménye, hogyha a valláskutatót nézzük, és társszervezőként ott volt. Egyébként meg a kisebbségkutatónak is az egyik hát legjelentősebb megmozdulása. Amióta új vezetőség van, évente legalább egy nagyobb méretű nemzetközi konferencia volt, legalábbis Novák Zoltán így határozta meg a mandátumának az egyik fő célkitűzését, tehát most ez zajlott lényegében, egy ilyen kettős win-win történet.
Igen, ez egy közös konferencia volt. A Valláskutató Intézet részéről még nem biztos, hogy ez volt az év csúcseseménye, mert még van egy konferenciánk soron, ami november 21-22-én lesz, egészen más témában. Beszélhetünk később akár arról is, hogy
hát egy kis előhírt majd verünk neki.
Jó, igen. De akkor most még ne ezzel kezdjük, hanem azzal, hogy igen, tehát úgy, ahogy mondtad, ez egy olyan közösen kitalált konferencia volt, amelyben a romániai kisebbségekkel kapcsolatos kérdésekben érdekelt, ezeket kutató kisebbségkutató intézet érdekeltségét összeegyeztettük a Valláskutató Intézetével, abból a megfontolásból, hogy a nemzeti kisebbségek vagy etnikai kisebbségek igen gyakran egy saját vallással is rendelkeznek. Néha ez teljesen explicit kimondott módon, mint teszem azt az örmény apostoli egyház, amely magát örmény egyháznak nevezi, vagy a zsidó hitközségek, vagy a szerb ortodox vikariátus, és így tovább. Más esetekben ez nem egy ilyen explicite kimondott dolog, hanem csak egy de facto létező kapcsolat egy etnikai csoport és egy vallás között. Teszem azt az unitárius egyház, amely magyar, tulajdonképpen ők az unitárius egyház a nevében is magyar unitárius egyház.
De nem teljes a kongruencia de az nem etnikum teljes, és az a vallás is, között.
Igen. És így tovább, tehát hogy az egy nyilvánvaló dolog számunkra, hogy van egy ilyen sajátos kapcsolata az etnikai identitások és a vallások között, és ez még akkor is egy nagyon érdekes kérdés, amikor egy vallás magát határozottan univerzális jellegűként határozza meg magát, mert akkor is etnikai csoportok vannak abban az egyházban, amelyeknek sajátos igényeik vannak, sajátos nyelvi igényeik vannak például, és minden ilyen egyház tetszik, nem tetszik, meg kell birkozzon ezzel a feladattal, hogy oldja meg a nyelvi sokféleségnek és az identitások sokféleségének a kezelését. Ez volt hát tulajdonképpen a Kisebbségkutató Intézetnek van egy néhány éve egy olyan kutatási programja, amelyben ezt a helyzetet próbálják feltérképezni, és itt most az ötletünk támadt, tulajdonképpen Peti Lehellel, aki a az intézet kutatója, hogy ennek a konferenciának a keretében meghívjuk magukat az érintetteket, hadd mondják el ők, hogy hogy oldják hogy meg hogyan, az egyházak igen, ezt konkrétan. A kérdést, uh-huh. És akkor innen volt egy olyan sajátossága, innen fakadt egy olyan sajátossága ennek a konferenciának, hogy a részét képezte egy szimpóziumnak nevezett ilyen alprogram, amelyben két kerekasztalt és egy ilyen felvezető előadást szerveztünk. A felvezető előadást az államtitkár, a vallásügyi államtitkár tartotta ebben, és az egyik kerekasztalban olyan egyházok vezetőit hívtuk meg, amelyek magukat univerzális egyházakként határozzák meg, de egy sor kisebbségük van, a másikban pedig különböző kisebbségekhez tartozó papokat, vagy egyházvezetőket, akik ebben az értelemben belülről mondták el. Tehát gondoljunk itt az evangélikus egyházra, amely egy sok nemzetiségű egyház, az egyik kerekasztalban a püspök elmondta, hogy ezt hogy látja az egyház, tulajdonképpen egyfajta hivatalos diskurzusát erről a kérdésről az egyháznak, a másikban viszont egy szlovák lelkész elmondta, hogy milyen szlováknak lenni. Igen, a nagy laki lelkész volt, hogy milyen szlovákként megélni. És az államtitkár pedig, hát ő tulajdonképpen a kormány, ha lehet ezt mondani, hivatalos álláspontját fogalmazta meg valahogy ebben a kérdésben.
Az államtitkárnál maradva még a beszámolóból kiderül, ami ugye a Valláskutató Intézet honlapján megjelent, hogy az előadása után kérdések is elhangzottak. Volt-e érdembeli kérdés és válasz? Tehát kialakult-e egy olyan hát effektív dialógus a kormány képviselő és az egyház képviselők, vagy akár a szakemberek, kutatók között, vagy ez csak úgy van-e még kérdés, vagy szóval ez egy ilyen reflex, hogy akkor most adunk 5 percet a kíváncsiskodóknak?
Nem az volt szerintem. Úgy általában véve itt is bejött most már nem tudom, hogy ez a környezetnek a hatása, vagy a Valláskutató Intézetnek a sajátossága, de hogy ebben az esetben is sikerült egy olyan rendezvényt összehozni, ami meglehetősen kötetlen volt. Mm-hmm. Tehát ahhoz képest, hogy mennyi
notabilitás
mennyi
volt,
hír, és, mondjam, hivatalos mm-hmm. személy volt, és ezeket tulajdonképpen a hivatalos funkciójuk jegyében hívtuk meg őket. Ehhez képest egy meglehetősen kötetlen dolog volt. Ugye ennek a rendezvénynek azért az egyik kimondott és fontos célja pontosan az volt, hogy hozzuk össze ezt a két oldalt, az egyházakat és az akadémiai szférában dolgozó embereket.
Kicsit előre is szaladok, igen, hogy akkor lesz ebből folyamat, tehát úgy gondoljátok, hogy ez így megütötte a hangot, és valahogy a résztvevők mindenike ma maga módján úgy távozott, hogy jó lenne ezt más szinten, másképpen elmélyítve, akár szakszemináriumok formájában, de folytatni. Maradjunk mértéktartó bizakodással, ahogy látom, bólogat.
Mert hogy igenis, meg nem is. Tehát az egyházi résztvevők számára, és elsősorban a nem magyar egyházi résztvevőkre gondolok, én úgy látom így utólag, hogy ez egy teljesen új helyzet volt. Uh-huh. Tehát nagy valószínűséggel még soha nem kérték őket fel arra, hogy kisebbségi papként erről a kérdésről nyilvánosan beszéljenek, hogy milyen a kapcsolata a kisebbségi helyzetük, identitásuk és az egyházi hovatartozásuk között.
Egy egykori püspöki palotában, igen, tegyük hozzá.
Igen, tehát hogy ugye magyar szempontból ez egy közhelyszámba menő gondolat. Tehát itt mi ezt úgy születünk, hogy elmondjuk, hogy akkor az iskola meg az egyház milyen fontos a magyar identitás szempontjából, de ezek a kisebbségek, kislétszámú kisebbségeknél nem ez a helyzet, és egyfajta ilyen, egy ilyen hivatalos helyzetben valószínűleg soha nem kellett, főleg másoknak elmondják azt, hogy akkor ez milyen is az ők esetükben, és ezzel éltek is többen is. Tehát az ukrán meghívottnak volt egy nagyon érdekes, ilyen sokat mondó mélyre menő előadása, a temesvári szerb ortodox
Dobrudzsából is,
is volt, muzulmán mufti is elmondta ugyanezeket a dolgait, panaszait, meg a, hát tulajdonképpen a helyzetet, mert alapvetően a helyzet ismertetése volt az, amire épp mindenkinek fölépítette a beszédét. Most, hogy lesz ennek valamilyen folytatása, hát ha azt gondolom, hogy ha mi ezt kezdeményezzük és folytatni akarjuk, akkor valószínűleg igen, mert hogy azt nagyon sokan kinyilvánították, hogy ezt rendkívül fontosnak tartják, ezt a kérdést.
Ez a Tetőterasz.
A konferenciát, amelyről beszélünk itt Kis Dénessel, a volt unitárius egyházi ingatlanban, illetve volt püspöki palotában, jó formán most is ez az egyházi, ott tartották, és hát az ott készült fotókból kitűnik, hogy oldalt térképek szegélyezték tulajdonképpen az előadó főtermet. Ez lényegében nem egy novum, erről azt hiszem, hogy már volt sajtóreakció bizonyos helyeken, de hogy ezúttal szembesülhettek a résztvevők is azzal, hogy hogyan, miként tagozódik ez az egyházi vallási élet Romániában, és azért volt érdekes, gondolom én, mert hogy hát korcsoport szerint is lebontottátok, etnikum szerint is, és geográfiai, ugye, kiterjedés szempontjából is nagyon jól ábrázoltátok ezeken a térképeken az aktuális helyzetet, mondom, hogy aktuális, mert hogy az éppen legfrissebb népszámlálási adatokat felhasználva tulajdonképpen generáltátok ezeket a térképeket. Lesz-e ezekből hát egyfajta tovább gondolt, még részletesebb, még több metszetet felvillantó, úgymond kivetítés?
Idővel minden bizonnyal igen. Egyelőre az eddigi bemutatók, kiállítások alapján a fő tanulság az, hogy inkább ezeknek az értelmezésén kellene dolgozni. Tehát, hogy hozzátenni egy olyan narratívát, egy olyan elbeszélést, hogy mi is ez az egész. Hogy ami segítene valahogy elhelyezni, mert egy kicsit sok ez az adat. Tehát ezt mi úgy mondtuk, hogy ennek a célja a Románia vallási tájképének a megjelenítése. Első ránézésre térképek, de valójában, ahogy mondtad, egy csomó egyéb is van mellettük, mert hogy belemegy különböző demográfiai, iskolázottsági, meg egyéb adatokba.
Ilyenkor az a hát látogató vagy érdeklődő, aki alapinfó szintjén úgy tudja, hogy ez egy masszívan túlnyomorészt ortodox állam, egy picit így hátralép, és azt mondja, hogy hoppá, hát itt ez nagyon színes ez a benyomás, ez az összkép.
Pontosan ez szokott lenni az első reakció, sőt, egy első ránézésre idegenkedve nézik az emberek, amikor először belemélyednek, akkor általában elkapja őket a lelkesedés, hogy ez milyen nagyszerű dolog, hogy akkor így láthatja térben is, meg a társadalmi jellemzői alapján is az adott egyházat. Hát az egyik tanulság ezzel az, ami miatt tulajdonképpen ezt megcsináltuk, hogy iszonyú keveset tudnak az emberek a sajátjukon kívüli vallásokról. Azt sem, hogy mi az általában. És ez érvényes nagyjából minden foglalkozási csoportra. Tehát igazából papokra ugyanúgy már, érvényes, igen, mint politikusokra.
Ha már kicsik, kisebb egyházakra gondolok, én is elképzelhető, csak így pislognék, mikor azt látom, hogy Észak-Nyugat-Erdélyben is vannak határzónában, Parciumban unitáriusok. Mert úgy igazándiból tudtuk, hogy szorvány, meg úgy hallottunk róla, de tényleg szorványos infók voltak a szorványról. Most meg ott vannak, valamilyen szinten megjelennek a térképen.
Igen, igen. Hát itt, igen, ez a célja. Azon gondolkozunk, hogy lehet ennek a láthatóságát növelni. A kolozsvári magyar napok volt az első alkalom, az ürügy, amelyen ezt befejeztük és kiállítottuk. Ez is egyébként a Kisebbségkutató Intézettel közös projekt. Mert a térképek készítésében nekik volt szakemberük, aki ezt meg tudta csinálni. És hát
Ez egy pótlás, Dénes. Megnéztem a Kisebbségkutatónak az eddig megjelent kötet hát halmazát, ugye ott van a honlapon, és a Peti és a te köteteden kívül tulajdonképpen nincs vallással foglalkozó kiadvány, vagy nem tűnt fel nekem.
De nem biztos, hogy kellene legyen, mert hogy ők nem a vallás.
Oké, csak ebben a vonatkozásban.
Nem náluk pótlás, szerintem nálunk pótlás.
Nálatok.
Tehát ez a Valláskutató Intézet számára egy alapvető feladat. Tehát műfaját tekintve ez tulajdonképpen egy ismeretterjesztő program. Tehát ezek nem mélyre menő elemzések. Itt ez nem egy mélyre menő szociológiai elemzés. A szakmabeliek számára ez tulajdonképpen
alapanyag.
Alapközhely. Uh-huh. Tehát ezeket igazából egy vallásszociológus tudja, hogy ez hogy van. Ez a laikusok számára egy info, és itt érinteném azt a kérdést, ami nagyon sokat foglalkoztat engem az utóbbi időben, hogy a Valláskutató Intézetnek az egyik fő célja, úgy nevezzük, hogy a tudástranszfer. Tehát általános társadalomismereteket, tehát nem is csak vallási, hanem általános társadalomismereteket közvetíteni olyan szereplők fele, akik ennek hasznát veszik, mert olyan tevékenységet folytatnak, amelyben ezekre szükségük lehet. Mi elsősorban az egyházak fele próbáljuk ezt, hát például ezt, hogy milyen vallások vannak abban a közegben, ahol ő a tevékenységét kifejti. Azt hiszem, hogy ez egy és kicsit ha kiléphetek ebből a témánkból, hogy ez egy általános probléma, és sokkal nagyobb probléma, mint ahogy azt első látásra gondolná az ember.
Hogy nagyon hogy is párhuzamos világuk vannak?
Hát, hogy ez zajlik már több évtizede egy tudásfelhalmozás arról a társadalomról, amelyben élünk, és ennek a közvetítése a megfelelő döntéshozó szférák fele, a megfelelő foglalkozási csoportok fele gyakorlatilag alig létezik. Tehát ha végignézzük azt, hogy most kik azok a foglalkozási csoportok, amelyek alakítják a társadalmunkat. Hát én ugye most a témánkból kifolyólag az egyik ilyen csoport a papok, lelkészek. Hát meglehetősen kevés társadalomismeret az, amit tanítanak egy lelképzés során, és itt vehetjük az összes teológiai képzést, de mindenikben így van. És itt nem a vallásszociológiára gondolok, mert az egy specifikus dolog, hanem itt arra gondolok, amiről itt beszéltünk, hogy milyen vallások vannak, milyen demográfiai helyzetben van, hogy lehet, hogy működik egy falusi közösség, hogy működik egy önkormányzat egy idő után kitapasztalja, csak ez nem kellene mindenki a saját bőrén megtapasztalja, mert hogy ezt tanulhatná is, hogy van. De lépjünk tovább, mondom, ez szerintem egy általános ilyen probléma. Nemrég döbbenten vettem azt észre, hogy például a tanítóképzésben szintén nincs szociológiai képzés. Ha ezt a társadalmi ismeretek intézményesített átadási formájának lehet tekinteni a szociológia képzést, akkor hát az bizony nincs. Tehát, hogy ma valaki úgy lesz tanító Romániában, hogy nem, a kurikulumában nincs ilyesmi, nem fontos, hogy tudjon arról, hogy milyen igen, az a világ, amiben él. És akkor vehetnénk tovább.
Ott ugye, van a pap, a tanító, ez a úgymond a helyi elit, vagy a közösség hát formáló
igen,
tényező.
És akkor ott van a közigazgatásban dolgozó személyzet, hát az teljesen véletlenszerű, hogy ki hogy kerül oda. Ott van a politikai elitünk, amely fele ugyancsak, úgy tudom pillanatnyilag nem nagyon van intézményesített tudásközvetítés. Mondjuk ez egy olyan dolog, amire Szilágyi Ján Sándor talán 91-ben hívta föl a figyelmet az utóbbira, hogy egy politikai szervezetnek nem feltétlenül van szüksége arra, hogy ilyen tudást használjon, mert ez egy társadalomépítő tevékenységhez szükséges, és ilyen intézményünk meg nincs, államunk nincs, aki ezt csinálná. Úgyhogy maradnak ezek a csoportok, amelyeket itt felsoroltunk, és akkor most itt igazából szerettem volna felhívni a hallgatók figyelmét arra, hogy ez egy elég komoly bajunk, hogy tulajdonképpen mindenki Hályok Kovácsként végez ilyenfajta tevékenységet. Tehát nyilván vannak tájékozott, meg tájékozatlanabb emberek, okosabbak, meg kevésbé okosak, valamennyi tudása közvetlen környezetében mindenkinél összegyűl erről, tehát érezheti úgy némileg joggal, hogy hát neki nem kell ilyeneket tanítani, mert ő ezt már tudja, de hát kezdhette volna úgy, hogy ezzel fel van vértezve, és hát nem mindenkinek áll össze. Na, visszakanyarodva a témánkhoz, ez a térképes dolog, ez egy ilyesmi akar lenni, egy ilyen tudományos ismeretterjesztő műfaj, és reméljük, hogy hamarosan, de tényleg egy-két héten belül felkerülnek a honlapra is, és akkor bárki számára ez megnézhető lesz, illetve a kiállítás maga olyan jellegű, hogy el lehet vinni, tehát hogyha valamilyen rendezvény jellege olyan, hogy érdemesnek látják a szervezők kiállítani, ez 18 egyszer egyméteres térkép, amelyet könnyen be lehet tenni egy csomagtartóba, és ki lehet állítani. Egyébként ki volt állítva még egy csíksomlyói lelkész konferencián még, és még vannak további helyek, ahová el fog menni.
Tetőterasz. Felülnézetből, de nem felszínesen.
Ha már a látvány és a látnivaló került itt szóba, a vallási konferenciával kapcsolatban a kezemben van egy olyan kötet, amit ugye rádióként nem tudunk, csak így belelapozunk, és halszik a mikrofonba, amint pörgetem a lapokat. Egy dedikált kötet, amit ugye ott kaptál helyben. Religia clandestina documente le polizie secrete o historie un imagine. Tehát tulajdonképpen a rejtett vallás a titkosszolgálatok dokumentumaiban. Ez lenne a nagyon durva fordítás, és hát James Kapaló és Anka Sinkán szerkesztették össze. Kincsesbányát találtak a Genesiasi, vagyis a Volt Securitate irattárát tanulmányozó bizottság, illetve testület jóvoltából olyan tárgyakat, amiket elkoboztak, üldözött, kihallgatott, akár el is zárt vallásukhoz ragaszkodó emberektől. Fotók vannak, tárgyak, kegytárgyak is akár, jegyzetek, imakönyvek. Hát egy nagyon izgalmas, így ahogy a műsor előtt bele tudtam lapozni, szerintem reggelig nem tenném le. Úgy olvasgatnám, mert hogy tényleg hát körmenet lefotózva például, ugye? Hogy akkor tudjuk, hogy ki volt az, aki elment. Egyébként eszembe jut, hogy mivel nagyapám gondnok volt, anyám meg tanítónő, őt is elő-elő szedték a pártnál, hogy miért megy templomba. Hát a templom az a tanács fölött volt, tehát át kellett menni ugye az épület előtt, és hát nem volt kerülő út, úgyhogy bizony emlékszem arra, hogy többször mosták a fejét édesanyámnak, hogy megy a templomba vasárnap, amikor ugye... Na de erről a kötetről akkor beszéljünk, mert hogy csemegeként néztem rá, és most is annak tekintem.
Igen, ez egy több éves, tehát a konferencia részeként került sor ennek a könyvnek a bemutatására. Így kerül az asztalra. Humanitas kiadónál jelent meg, és a konferencián egy panel is erről szólt, tehát ahol ehhez kapcsolódó előadásokat adtak elő ezek a szerzők tulajdonképpen, akik ebben a kötetben is írnak. Egy több éves projekt eredménye, amelyet az említett James Kapaló vezet, Magyarországon, Ukrajnában, Romániában és Moldva köztársaságban vizsgálták ezt, amit mondtál, a a titkos szolgálatok által megőrzött ilyen mellékesnek tekintett jelentéktelen személyes tárgyakat. Ugye olyan értelemben jelentéktelen, hogy a titkos szolgálatok a tevékenységét alapvetően a besugói jelentésekre és a vallatások, vallomások jegyzőkönyveire építi. Szól, ezek tulajdonképpen ilyen melléktermékek, tehát elkobzott személyes dolgok, és ezeknek a, ennek az antropológus történész csoportnak az a...
Sőt, hát olyan a... fotó is van közbevágok, ahogy, hogy hol találják meg, tehát hol fedezik fel ezeket a rejtett tárgyakat, bibliákat, énekeskönyveket, akármit. Tehát a tettenérés is ledokumentált.
Pontosan. És ez most ugye a jelen szempontjából azt jelenti, hogy megőrződött így módon egy olyan fényképfelvétel, amelyen az a helyszín van rajta. Ahogy hol őrizték ezt. Nagyon sok ilyen fényképet találtak, de kis személyes keresztecskéket, veszületeket, leveleket, papírra írt, megsárgult papírra, tintaceruzával írt leveleket, és így tovább. Műfajilag ez egyfajta vizuális antropológia, amit csináltak. Ők úgy gondolják, hogy a besugói jelent, tehát a szöveges anyagokhoz képest ezek egy többlet információt hordoznak arról a világról, azokról a vallási mozgalmakról, amelyek a kutatás tárgyát képezik.
Tehát ha ez így ilyen komparatív megközelítés, akkor az előadás végén kiderült valami, hogy például Romániában a Szekú szorgosabban gyűjtötte, mint Ukrajnában, vagy van-e valami ilyen típusú reveláció?
Hogy nem, akkor ez.
Nem ez.
Nem ez, hanem egyfajta általános modellje lett az eredmény, tehát az előadásban egy általános modellt vázolt föl a szerző arról, hogy
nagyjából hogy a milyen történelmi, kategóriákat gyűjt?
Vagy, nem, hanem arról, hogy a különböző történelmi kontextusokban a nemzetállamok hogyan kényszerítik bele ebbe a kisebbségi szerepbe bizonyos mozgalmaikat, bizonyos csoportokat és vallási mozgalmakat. Ez, hogy a nemzetállami törekvések, a biztonságpolitikai megfontolások hogyan vezetnek oda, hogy egy egyébként ártalmatlan vallási mozgalomból közellenség és veszélyforrás válik. Hát ilyenek, hogy van egy teljesen népi, láthatatlan ilyen mozgalom, két világháború között, mert ugyanis visszamegy ez az egész, nem csak a kommunizmus periódusára tehát vonatkozik, hanem visszamegy, igen, visszamegy a két világháború közötti is. Korszakra is, és hogy akkor például egy Bukovinából induló ilyen népi ortodox mozgalom, amelyben orosz szerzetesek is vannak, hogyan válik román nemzet biztonsági kérdésé, és ilyen
rizikófaktor.
Többszörös rizikófaktorrá, miközben ők tulajdonképpen csak az üdvösségükön dolgoznak. De az előadás inkább ezt a kérdést tette középpontba, hogy ez hogy van. Egyébként a hallgatók számára talán nem érdektelen elmondani, hogy a megjelent kötet nagyjából a romániai és mai Moldva köztársaság területén működő ilyen ortodox mozgalmakra fókuszál elsősorban, de görögkatolikus mártirokról is van szó egyes fejezetekben. Tehát, hogy emiatt, hogy ilyen ortodox mozgalmakról van szó benne, nagyon hangsúlyosan nem tudom, mi a magyar megfelelője ennek a Biserica de Stil Vecchi. Nem azonos a Biserica de Rit Vecchi nevű egyházzal, amely a Lipován, tehát orosz nyelv ajkú magukat Lipovánnak hát valló ortodoxokat tartalmazza.
A másik óritusú.
Igen, akkor... igen, de a központi eleme ennek az elkülönböződésnek az a naptár. Tehát az, hogy a nyugati világ által használt naptárhoz való igazodáskor, az ortodox egyház, amikor átvette a nyugati naptárat, akkor a híveinek egy része nem, és ez egy nagyon izgalmas dolog volt olyan szempontból, hogy nekünk, akik nem vagyunk annyira otthonosak az ortodox világban, és eleve egy ilyen egzotikus dolognak tűnik ez az egész, hogy ilyenek vannak itt a közelünkben, ott én itt világosodtam meg.
És hogy egy ilyesmi törésre vihetett.
Hát igen, és talán nem dolgokat. Érdektelen ezt egy mondatban elmondani, hogy azért, mert hogy másként mást jelent számunkra az idő. Tehát, hogy mi meglehetősen ilyen szekularizált módon gondolkodó európaiak számára az idő egy technikai jellegű eszköz, amellyel megszervezzük az életünket. Csak hogy már Eliade írja, mikor régen, sok évtizeddel ezelőtt, hogy a vallásos ember számára létezik egy szent idő és egy profán idő. És a szent időnek az intervalluma, hogy az mikor, tehát ez a struktúrája az időnek, amely a szakrális és profán idő intervallumok egyfajta halmaza, ez nem egy véletlenszerű dolog. Azt nem az ember dönti el, hogy az idő struktúrája milyen, hogy az mikor van a szakrális idő, és mikor van a profán idő. És ezért ez egy lényegi kérdés, hogy a megfelelő időben ünnepelnek-e, vagy valamilyen profán időben kényszerítik őket ünnepelni. Mert ez tényleg a hitük alapjának az egyik pillére.
Quincy Jones csapatának a Fekete Orpheus című darabját hallottuk, semmi köze a fekete mágiához, meg egyéb furcsa és izgalmas ritusokhoz, hiszen a vallásról beszélünk itt Kis Dénessel a Tetőteraszon, de nyilván másmilyen módon az október 10-e és 11-e között zajlott konferencia az Ürügy, és felvetődött egyébként a térképeitek is, amelyek megjelentek, vagy újból megjelentek ez alkalommal, utalnak arra, hogy hát kronológikusan is ugye vannak bevett elfogadott egyházak, és vannak új és még újabb vallások, amit hát mind közönségesen ugye vallási mozgalmakként szoktak illetni a szakirodalomban, illetve kifele, kintről, akik nézik, szektának is nevezik egy bizonyos kategóriáját ezeknek az újabb vallási megnyilvánulásoknak. Hogy állunk ezzel, Dénes, hogy akkor az állam, amelyik ugye az államtitkára révén itt volt ezen a fórumon, és az egyik interjúban pont ezt hangsúlyozta, hogy végre a diszkrét egyház megjelenik, mint szociális szereplő az idős gondozásban és a betegápolásban például, ugye, hogy fölvállal bizonyos hát szerepeket, és ezt ugye ő jónak véli. Szóval, hogy állam és egyházi szféra most így nagyon kereken is általánosítva, hogyan tekintenek egymásra, mennyire megengedő ez az állami berendezkedés az új és még újabb folyamatokkal, jelenségekkel. Figyeli, nézi, érzi azt, hogy az ortodoxia nyomása ott van a tarkóján, és hát ennek függvényében valahogy viszonyulnia kéne?
A megfogalmazásod annyiban nem találó, hogy a vallásügyi államtitkár nem kell érezze a tarkóján az ortodox egyház nyomását, mert ő az ortodox egyház képviselője. Ugye a vallásügyi államtitkárság egyes értelmezések szerint az ortodox egyház meghosszabbítása, tehát a jelenléte a kormány rendszerében.
Ez azért egy fontos dolog. Hát, szólhatnak, hogy jelenítse meg markánsabban.
Igen, na jó, tehát én csak azt akartam mondani, hogy ez egy igen. olyan része a kormány apparátusnak, amelyben tulajdonképpen az ortodox egyház, és még mellette néhány egyház van jelen, és a működése révén valamilyen mértékben az államilag elismert egyházakat bevonják különböző dolgokba. Hogy mennyire, ezt én nem tudom megítélni, mert én nem vagyok ebben benne, nem nagyon látom. Azt de látom,
hogy ebben van egy rezon, Dénes, hogyha van egy torta szelet, mert ugye van egy állami dotáció. Azt, ha minél apróbb szeletekre kell föl bontani, az nyilván a nagyobb szeletet eddig megkapó egyháznak, az derogál, nem föltétlenül előnyös. Tehát az én logikám szerint érdekeltek a nagyok és az elismertek abban, hogy ne legyen sokkal több elismert.
Igen, de ne essünk szerintem abban a csapdában, hogy ez az egész a torta elosztásáról szól. Mindig is, minden államban a vallási szféra a hatalom által szabályozott rendszer. És ez lehet megengedőbb, vagy lehet lazább. Ha lazább, akkor több új szereplő lép be a rendszerbe, és egy heterogénebb vallási mezőt látunk, mert attól még, hogy nem lép be a hivatalosan elismertek attól körébe, attól létezik, ő még van, és még működik. Tehát, igen. Hogy ez nem azt jelenti, hogy nem, és olyanok, akik bent vannak, azok idővel kiüresedhetnek, elfogyhatnak. Tehát vannak alig pár száz fős tagságot felmutatni képes egyházak, akik hivatalosan elismertek, míg több tízezer fős egyházaknak nem sikerült még valamilyen okból kifolyólag. De ezt lehet, hogy nem mindenkinek ismert. Egyszerű a képlet, tehát a romániai vallásügyi törvény értelmében 20 000 taggal kell rendelkezzen, egészen pontosan az aktuális lakosság 0,1%-ának megfelelő tagsággal kell rendelkezzen egy egyház, és legalább 12 év folyamatos működéssel az ország területén. Uh-huh. Ez gyakorlatilag 20 000 főt jelent jelenleg, és ezt a 12 év működést. Tehát, hogyha van egy hirtelen fellángolás, és aztán elfogy, akkor az úgy nem elég ahhoz, hogy ezt az ismertséget, mert hogy az állam hogy bekerüljön a legelső. Mert egyébként három jogi kategóriája van a vallás, különböző vallási alakulatoknak. Léteznek az államilag elismert egyházak, ezeket románul kulteknak hívják, nem biszériceknek, akkor léteznek a vallási egyesületek, és léteznek az úgynevezett vallási csoportok, amelyeknek nincs jogi formájuk, de vallási céllal létrejött csoportok. A legutóbbi időkig 18 államilag elismert felekezet volt. A vallásügyi államtitkárság honlapján 30-valahány egyesületet tartottak nyilván, de nem voltak nevesítve, tehát mi nem tudtuk azt, hogy kik ezek, és És gyakorlatilag nem működik a harmadik kategória, hogy
a csoportok,
mert azoknak semmi érdekük nincs,
hogy magukat,
bejelentsék magukat, mert hogy minek. Az egyesületeknek is minimális érdekük van, ők csak adómentességet kapnak a szakrális célú ingatlanok után. Ez egy anyagi előny, de nem kapnak támogatást, míg az államilag elismertek,
azt hiszem, hogy talán még a kiadványaik, tehát a nyomtatványaik
nem
is
kizárt, igen.
Mintha egy másfajta besorolást, más áfával működnek.
Hát, és akkor visszatérve a legfelső kategóriára, azok arányosan részesednek állami támogatásból, mármint hogy a tagságukkal arányosan részesednek állami támogatásból, de ez már nagyon rég így van, nem itt van a kutya elásva, ez egy óriási segítség amúgy a magyar többségű egyházak számára is, hogy ezen az arányossági elven, ezen alapon az állami támogatást megkapják, és ezt nem is tagadja egyik egyház sem, hogy ez egy rendkívül fontos pillére az egyházak fenntarthatóságának. A kérdés az, hogy a nem ilyen közvetlen állami forrásból érkező támogatásokhoz hogy lehet hozzáférni. Ez már egy más ingoványos és nehéz terület.
Ez a tetőterasz.
Volt ennek a konferenciának egy külön roma tömbje, vagy hát szekciója. Itt a pünkösdisták kerültek elsősorban így előtérbe, de úgy általában ez a roma közösségek és a vallásosság kapcsolata, ez elég sok figyelmet és teret kapott. Ugye Fosztó László az egyik, aki ezt a kisebbségkutató munkatársaként elég behatóan kutatta. Most hirtelen ő jut eszembe, de valószínű, hogy többen is megközelítették ezt a témát. Mit kell ezzel kapcsolatban megjegyeznünk, hogy ez egy olyan zóna, ahol van fogékonyság, ahol közösségeknek a, hát nem tudom, jobb szót nem találok kifejezést, az integrálása és a modernizálása zajlik ezáltal?
Határozottan igen. Nagyon hangsúlyos volt ez a roma csoport, roma népesség és a vallás kapcsolatával foglalkozó. Honnan is kezdtem a mondatot? Tehát ez a kérdéskör nagyon hangsúlyosan jelent meg a konferencián, nem csak a panelekben, hanem azt hiszem, az a gyanúm, hogy a konferencia egyik újdonsága az volt, hogy a kerekasztalok meghívottai között volt egy roma értelmiségi, Rafael Nastase, aki a keresztény testvérközösségek egyházat, ez a románul úgy hívják, hogy Biserica Cristina Dupa Evangelie, ez magyarul a keresztény testvérközösségek, Kolozsváron is van egy magyar ilyen közösség, vagy a Brethren Brothers, az angol nevén így ismertek, de aki egyébként átjár a különböző evangelikál neoprotestáns közösségek között, és hozott egy roma nyelvre fordított új szövetséget, amit most fordítottak le egy ilyen valamennyire standardizált roma nyelvre, adventisták, pünkösdisták, evangélikusok, és így tovább, mármint, hogy ezek az evangélikusok.
Most így a fordítást mondod, egyszer alkalmam volt egy Budapesten, Lupa-szigeten találkozni egy roma értelmiségiekkel, és akkor mondta az egyikük, aki költő volt, hogy hát neki fogod Bibliát fordítani. És elakadt, mert azt mondja, hogy hát azt, hogy anya, szent, egyház, azt ő nem tudta. Valahogy ott neki, ott a tudása pillanatnyilag megtorpant, úgyhogy csak ez így eszembe jutott, hogy tényleg lehet egy ilyen, hát nem tudom, akár nyelvteremtő, vagy nyelvgeneráló, vagy nyelv stimuláló eszköz is ez a Biblia fordítás.
Igen, ez is szóba került, hogy mit jelentett a német nyelv, meg a magyar nyelv evolúciója szempontjából a Biblia fordítása annak idején, hogy valószínűleg itt is lesz egy ilyen hatása. Ha bárki kapcsolatba szeretne kerülni ezzel a csoporttal, azt ebben szívesen tudunk segíteni. És akkor a kérdésedre visszatérve, legalább 4 panel volt, amelyben ez volt a téma, mert nagyon sokan jelentkeztek ezzel, sokan foglalkoznak ezzel a kérdéssel, pontosan amiatt, amit mondtál, főleg az evangelikál, vagy ahogy mi itt szoktuk mondani, a neoprotestáns egyházak megjelenése roma közösségekben egy nagyon erős, ilyen emancipatorikus hatást szokott gyakorolni a közösségekre. Nem annyira, tehát hogy most mondhatnánk azt is, hogy integráció, de talán de úgy integráció, hogy
tehát nem feltétlenül a többségi közegben, hanem egy belső
tagolódáshoz. De ezt akartam azért én is igen megfogalmazni, hogy egy belső integrálást, egy belső közösségszervezést vált ki, amely beszippantja azokat, akik a környezetben vannak, és egy ilyen önálló roma közösségszervezési folyamat indul ilyenkor be, és ennek hatása van nyilván az életformára, mert ugye ezek egy önkéntes alapon szerveződő vallási közösségben ott, ha nem tartod be a szabályokat, akkor nincs mit keresned ott. Tehát nincs ott egy külső hatalom, aki vigyázna rád, hogy betartod-e, ott rád van bízva, de nincs értelme, hogy oda tartozz, amennyiben nem hiszed azt, amit a közösség vall. És ez a jellege azt eredményezi, hogy egy jelentős ilyen életforma változás következik ilyenkor be azoknál,
akik
társulnak, és részben valószínűleg ez az egyik vonzereje ezeknek a közösségeknek. Azért a pünkösdista egyházat, vagy a pünkösdista mozgalmakat szokták asszociálni a roma ezzel a romák evangelikál vallásra térésének a kérdésével, mert a bünkösdista egyház az, amelyben a legtöbben megtértek. Hát ugye a bünkösdista egyház az egyetlen növekvő egyház jelenleg Romániában, mármint hogy az általános fogyási tendencia ellenében is nő a létszáma, és ezen belül egynegyede a bünkösdistáknak roma.
Ami a növekvés is innen.
Részben, nem csak innen, de részben ezzel magyarázható. Igen.
Lesz-e akkor ennek folytatása? Mármint olyan értelemben, hogy kötetet szándékoztok-e kiadni, hiszen egyrészt szerteágazó is, másrészt önmagában, ugye, ahogy kiderült a beszélgetésből, egy újfajta diskurzus lehetőséget teremtettetek ezzel a ilyen típusú meghívottak összeválogatásával és az egész szervezéssel, tehát hogy akkor közösen fogjátok kiadni a kisebbségkutatóval, vagy ez még korai ez a kérdés?
Valószínűleg két fajta kiadvány lesz. Lesz egy ilyen szokásos konferencia kötet a tudományos igényű és jellegű előadásokból, és lesz egy valamilyen fajta, lehet, hogy csak online, meg összegyűjtése az előadásoknak, és még az elején említett dolgot még gyorsan elmondanék, hogy a Valláskutató Intézetben még lesz az idén egy konferencia, az meg a digitalizáció és a társadalom hálózatosodása és az egyházak és a vallás kapcsolatára fog fókuszálni.
Erre fogunk majd visszatérni mi is egy tetőterasz erejéig. Most szabadon fogtalak. Kis Dénes, köszönöm, hogy itt voltál velünk, és beszéltünk arról, hogy az egyházak a kisebbségek vonatkozásában hogyan tudják ezt az etnokulturális identitást újra termelni, vagy ha nem, akkor megtartani. Köszönöm szépen még egyszer a beszélgetést.
Én is köszönöm a lehetőséget.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal legközelebb holnap ugyanebben az időpontban, vagyis délután a 6 órás híreket követően jelentkezünk itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.